Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, mindig nagyon szívesen jövök.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Fél évtized elteltével 2016 után ismét új stratégiával állt elő a MOL. Miért volt erre szükség?
Egyrészt nem mondanám azt, hogy új stratégia, hanem leporultuk egy kicsit a stratégiánkat, hozzáigazítottuk a igencsak gyors ütemben változó világhoz, és most nem is elsősorban az utolsó egy évről beszélek, ami alapjaiban felforgatta az életünket, a 2020-as évről kell beszélnünk, és most már a 21-esben is ugyanez a folyamat zajlik, nemzetesen a Covid időszak, hanem előtte is. Bizonyos tendenciák sokkal gyorsabbak lettek, bizonyos tendenciáknak az lett az eredménye, hogy a már elvitathatatlanul mindenkinek arra kell gondolni, hogy 2050-re az Európai Unióban egy ilyen vállalatnak, mint a MOL széndioxid kibocsátásban zérónak kell lenni, tehát semlegesnek kell lennie, és hogyan tudjuk ezt elérni, miket kell ahhoz tennünk. És akkor elkezdtünk erről gondolkodni, kulisszatitkot nem árulok el vele, igazából úgy indult az egész, hogy hozzá kell illesztenünk a saját klímastratégiánkat a meglévő stratégiához, és aztán egyszer csak rájöttünk arra, hogy ez már nem csak klímastratégiáról szól, ez sokkal többről. A tevékenységünket jobban kell átalakítani. És hogyha leegyszerűsítem, akkor egy mondat van, azt látjuk, hogy hova kell elérnünk. Az oda vezető utat részben látjuk, 2030-ig, de tudjuk azt, hogy azon az úton kell majd tovább menni, és 2050-ig mi mindent kell megcsinálnunk.
Mielőtt belemennék a részletekbe, milyen hatással volt a cég működésére az elmúlt egy év a koronavírus járvány, annak gazdasági hatása, illetve az olajárának múlt évi zuhanása?
Egy egészen érdekes kettős negatív jelenség alakult ki a tavalyi évben, az elején teljesen egymástól függetlenül, tehát az olajár az előkezdett el összezuhanni, mint ahogy a koronavírus járvány egy globális pandémiával alakult ki. Gyakorlatilag az, hogy az olaj miért kezdett el összezuhanni, az egy olajtermelő országok közötti konfliktusnak lett az eredménye. Megelégelte néhány ország, hogy az úgynevezett utazók azok élvezik azt, hogy az OPEC államok azok visszafogják a termelésüket. Az utazók azok nem fogták vissza a termelésüket, hanem betörtek arra a részre, amit kínálati oldalon keletkezett azzal, hogy kitermeléscsökkenést hajtottak végre néhány országban. És Szaúd-Arábiával az élen ezt megelégelték, és azt mondták, hogy mostantól kezdve elfelejtetjük a termelés visszafogásra, áresztjük a piacra a teljes olajmennyiséget, amitől összezvont. És ezzel párhuzamosan egy keresletcsökkenés indult el akkor, amikor a globális pandémia miatt gyakorlatilag leálltak a tranzitok, leálltak a légiforgalmi fuvarozók, leálltak a belföldön is, csak Magyarországon 2020-ban, körülbelül 30%-kal esett vissza azoknak a száma, akik gépkocsival mentek munkába, tehát ennyit tudtunk regisztrálni. És ha megnézzük azt, hogy a kerozin értékesítésünk a tavalyi év első felében 95%-kal esett vissza, akkor azt hiszem, hogy nem kell különösebben illusztrálni, hogy mit szenvedett el az olajipar. Tehát az egyik felén egy 18 dolláros bezuhanása az olajárnak, 60 dollárról, a másik oldalon pedig egy olyan kereslet visszaesés következett be, ami 40%-kal csökkentette az értékesítésünket szinte egyik napra a másikra. Ma azt kell, hogy mondjuk, hogy a tipikusan ismert ágazatok, mint a turizmus, vendéglátás, szolgáltatások, akik valóban a legtöbbet szenvedtek a koronavírus alatt, hiszen a bezárások alapján ők nem tudtak mit csinálni, légiközlekedés, mellette, mint egy olyan szereplő, amelyik gyakorlatilag ezeknek a számára bocsátott üzemanyagot, a mozgáshoz, energiát, az az olajipar volt, amelyik a legtöbbet szenvedte. Ha erről az oldalról nézzük, akkor az, hogy a MOL-nak 16%-kal csökkent a tavalyi évben a jövedelme, a nyeresége, az igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy egészen jó szám. Sőt, voltak olyan területek, ahol növelni is tudtuk a jövedelmezőséget, mint például a lakossági szolgáltatások területén. Ezzel együtt azt mondom, hogy egy rettentő nehéz év volt, azonnal cselekednünk kellett, beruházások visszafogásával, a munkaerőnek a teljes átcsoportosításával, gyakorlatilag a központban 90%-a a munkatársaknak az home office-ból dolgozott, át kellett sorolnunk a munkatársakat, nem tudtuk, hogy meddig tart. Tehát tavaly március-áprilisban fogalmunk nem volt, hogy ez meddig tart, és mint egy hadi kommunizmusban annak idején úgy kellett erre felkészülnünk, hogy naponta kellett döntéseket hozni. Nem tudtuk, hogy meddig lesz elég a pénzügyi tartalékunk. Nagyon-nagyon szoros menedzselésre volt igény, de sikerült megoldanunk.
És akkor nézzük a jövőt. Mi a legfontosabb eleme az új stratégiának, illetve melyek a legfontosabb elemei 2030-ig? És mint mondta, a kevésbé látható, de a cél már meg van határozva 2050-ig.
Amikor azt a szót kérjük a számunkon, hogy klíma, akkor mindenkinek az jut az eszébe, hogy hogyan is fogjuk tudni teljesíteni a klíma célokat. Mi pedig azt mondtuk, hogy a klíma mellett van egy olyan terület, ahova igazából sokkal markánsabban kell nekünk bemenni, és ez pedig a körforgásos gazdaság. Mert önmagában az, hogy klíma szempontból, széndioxid kibocsátás szempontjából semlegessé váljuk, ezt nagyon könnyű kimondani, de oda el is kell jutnunk. Tehát az első mondás, amit mi kimondunk, hogy Közép-Európa meghatározó körforgásos gazdasági szereplőjévé kívánjuk tenni a MOL-t. Ez önmagában rettentő sokat tesz azért, hogy a klíma semleges célkitűzéseinket elérjük, de ez nem elégséges. Még erősebb lépéseket kell tennünk arra, hogy 2030 és 2030 után csökkentsük az üzemanyagnak, a forgalomba engedett üzemanyagnak a mennyiségét. Ma azt tudjuk mondani, hogy 2030-ra a MOL csoport széndioxid kibocsátása, ez az úgynevezett egyes és kettes szkópba tartozók, ez az, amit mi magunk okozunk, tehát a mi kéményünkön, idézőjelben a mi kéményünkön füstöljük el, ennél 30%-kal kell csökkentenünk a terhelést, a környezeti terhelést. A MOL csoport által érintett teljes széndioxid kibocsátás 90%-a az nem az, amit mi magunk a gyártás folyamán keletkeztetünk, hanem az, amit a mi termékeinknek az elégetésével keletkeztetnek, nevezetesen a gépkocsik felhasználnak üzemanyagként, illetve az egyéb motorikus üzemanyagot fogyasztók. A 90%-át ez adja. Tehát mi most azt mondjuk, hogy az elsőnél az a mi felelősségünk, az nekünk kell tudni megcsinálni, a másodiknál pedig elkezdjük csökkenteni az üzemanyag kibocsátásunkat. Mindezt úgy, hogy pontosan látjuk, hogy az elkövetkezendő 10 évben nemhogy csökkenés, hanem inkább növekedés lesz itt Közép-Európában, üzemanyagosztásban. Európában már be fog állni a csökkenő tendencia, de Közép-Európában még nem, és ez pedig azért, mert a motorizációban még mindig nagyon nagy Közép-Európának az elmaradása az európai átlagtól, vagy Nyugat-Európától. Tehát csökkenteni fogjuk, 2030-ra kb. 1,8 millió tonnával kevesebb üzemanyagot fogunk kibocsátani a finomítókból, és ezt át kell, hogy konvertáljuk műanyagipari alapanyaggá. Amit, hogyha bárkit megkérdez az ember, akkor rögtön azt mondja, de hát a műanyag az épp olyan káros, mint az üzemanyag, az mitől kevésbé terheli a környezetet. És erre kapásban az embernek két érve van. Az egyik az, hogy amiket helyettesít a műanyag, gondolok itt a vasra, a különböző fémekre, de akár még a papírra is, tehát amit a műanyag helyettesít, az önmagában nagyobb környezetterheléssel jön létre, mint a műanyag. A másik pedig, hogy azok a műanyagok, azoknak a műanyagoknak a zöme, amin felé mi elmozdulunk, azoknak a műanyagoknak a zöme az 30-40-50 évig lesz használatban. Tehát nem elégetésre kerül, hanem beépül valahova, egy épülethez szigetelő anyagnak, egy autóba beépül az alvázba, beépül az autónak a különböző alkatrészeibe. Tehát nem azonnali megsemmisítésre kerül. És a harmadik pedig, hogy a műanyagiparnál az újrahasznosítást az sokkal markánsabban tudjuk megcsinálni, mint máshol. És ez az újrahasznosítás juttatott el bennünket arra, hogy a körforgásos gazdaságban még Magyarországnak milyen adósságai vannak, sőt Közép-Európának milyen adósságai vannak. Tehát a körforgásos gazdaság nagyon egyszerűsítve semmi másról nem szól, mint az, hogy hányszor tudok egy anyagot vagy anyagában, vagy pedig energetikailag hasznosítani. Az energiai hasznosítás az nagyon egyszerű elégetés. De az anyagában hasznosítás az azt jelenti, hogy kivonom a hulladékok közül, szelektálom a hulladékok közül, előkészítem újrafeldolgozásra, megkeresem annak a piacát, ahol újra föl lehet használni, és ott újra hasznosítjuk, és újra visszatesszük az értékesítési láncba. Ma Magyarországon 15%-át gyűjtjük össze a hulladéknak szelektíven. a hulladék 15%-a, a háztartás hulladékoknak 15%-a kerül szelektív gyűjtés alá. Az, amit összegyűjtünk, annak a nagy, egy nagyon komoly nagy része, az gyakorlatilag eltemetésre kerül a föld alá. Tehát nem újrahasznosításra, hanem elföldeljük. És a bolygó azért kicsi, bármennyire is nagynak tűnik, kicsi. És főleg a lakott részek, azok még kisebbek, hiszen össze vagyunk zsúfolódva bizonyos helyeken. Nem csak arról van szó, hogy amikor anyagot, nagy energiával előállított anyagot eltemetünk a föld alá, és azzal végleg gyakorlatilag eltüntetjük, azzal mekkora pazarlást végzünk, hanem arról is van szó, hogy ezek a helyek egyre kevesebb lesz. Vagy még messzebbre kell szállítani, mert még nagyobb környezeti terhelést csinálunk, mert egészen messzire kell elvinni, hogy el tudjuk földelni. Úgyhogy ez a másik irány, amikor azt mondjuk, hogy ha a műanyagipar felé mozdulunk el, és kevesebb üzemanyagot fogunk kibocsátani, kevesebb üzemanyagot fogunk égetni, akkor nagy mértékben hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy elérjük a 2030-es és a 2050-es céljainkat. És ehhez jön még hozzá az, hogy milyen K+F tevékenységeket tudunk csinálni, hogy maga az üzemanyag, ami kikerül tőlünk, vagy maguk azok az anyagok, ami kikerülnek tőlünk, azok mennyire lesznek egyre kevesebb széndioxid kibocsátással előállíthatók. És ez az ügy egyik fele. És az ügy másik fele pedig az, hogy tudunk-e olyan szolgáltatást ajánlani a piac többi szereplőinek, akik perceken belül ugyanebben a problémába kerülnek, ugyanezzel fognak ütközni, hogy ők mit csináljanak a széndioxidjukkal. És erre vonatkozik az, hogy mi már Magyarországon 30 éve csináljuk azt, hogy a bányászati, a szénhidrogén bányászati tevékenységünknél, amikor olajat keresünk, és már nem nagyon, nincsen már nagyon nyomás a föld alatt, hogy föl tudjuk hozni azt a kőolajat, akkor lesajtolunk széndioxidot, benyomjuk a föld alá széndioxidot, és az meglöki a kőolajat, és akkor a kőolaj nagyobb nyomással jön újra, és azt újra tudjuk használni. Most ugyanezt a technológiát akkor is fel lehet használni, amikor már nem akarok kőolajat felhozni, mert kimerült mezőről van szó, vagy meddő mezőről van szó, amely képes arra olyan porózus a réteg, olyan porózus a kőzet, hogy képes arra, hogy befogadja ezt a széndioxidot, tehát a széndioxidot vissza lehet sajtolni a föld alá. Ha megnézzük azt, hogy Magyarországon mekkora aznak a kapacitása, azoknak a mezőknek a kapacitása, amik erre szóval jöhetnek, akkor körülbelül 10 évnyi teljes gépkocsik által kibocsátott széndioxidot lehet Magyarországon a föld alá sajtolással visszapakolni. Ahhoz persze el kell kapni ezt a széndioxidot, meg kell fogni, tehát a kéményeknél, amikor kimegy ott valakinek, ezt össze kell gyűjteni. Ez a technológia létezik, nem egy olcsó technológia, de én azt hiszem, hogy a széndioxiddal való gazdálkodás az egyre drágább lesz mindenki számára.
És ez a technológia, ez mikortól érhető el, amit mond? Ugye mondta, hogy a visszasajtolás az már működik, de az a technológia, amely ahhoz vezet, hogy önöknek legyen mit visszasajtolniuk. Vagy ez mikorra képzelhető el?
A technológia létezik, de ma az, hogy ezt alkalmazzák is, ahhoz ugye azt jelenti, hogy meg fogja drágítani azt a termelő egységet, amelyik széndioxidot bocsát ki, legyen az akár egy vegyipari üzem, vagy egy fűtőmű, vagy egy erőmű. Mert ugye ott a kéményen keresztül távozik a széndioxid. De azt, ha elkezdem megfogni, ahhoz olyan beruházást kell csinálni, amitől a végterméket még nem tudjuk drágábban eladni, csak drágábba kerül az előállítása. És hol lesz ez az inflexiós pont? Ez az inflexiós pont akkor fog jönni, amikor meg fog drágulni. Nem lesznek ingyenes kvóták széndioxid kibocsátása, tehát a széndioxidért fizetni kell, egyre többet fizetni kell, és ez az idő jön. A másik pedig ott lesz, hogy amikor a széndioxidot kibocsátó vállalatok találkozni fognak azzal, hogy nem kapnak bantitelt. Ezért van a másik mondásunk, hogy a MOL-nak úgy kell átalakítani a teljes beruházási portfólióját, hogy 2030-ig minden második dollárt, amit beruházásra elköltünk, az az úgynevezett taxonómia szerint használjuk fel, azaz annak a pontszám, azon nagyon jól bekalibrálható eljárásrend szerint, amit az Unió fejlesztett ki és bocsátott rendelkezésre az érintetteknek, hogy csak olyanokat szabad csinálni, amik ennek megfelelnek, azaz zöldítjük a beruházásokat. És bizony nagyon gyorsan az lesz, hogy nem fog tudni állami támogatáshoz jutni, nem fog tudni bankhitelhez jutni az, aki ezeknek nem felel meg. Ehhez át kell állítani nem csak a gondolkodásunkat, hanem a működési metódusainkat. Ilyen beruházásokat kell végezni. Ma azt látjuk, hogy úgynevezett körforgásos gazdaságba, fenntarthatósági beruházásokba 2025-ig körülbelül 1 milliárd dollár fogunk elkölteni, ami irgalmatlanul nagy pénz egyébként. De természetesen ezzel az 1 milliárd dollárral mi még messze nem oldottuk meg magának a MOL csoportnak a teljes széndioxid kibocsátási problémáit.
A visszagyűjtésre, a műanyag visszagyűjtésre milyen hatással lehetnek? Ugye említette, hogy milyen kevés műanyagot gyűjtünk vissza, és abból is milyen keveset forgatunk újra vissza a gazdaságba. Szóval a visszagyűjtésre hogy lehet hatással a MOL?
Ma is gyűjtünk, tehát ugye használt olajat több mint 1000 helyen gyűjtünk be, elmúlt 10 évben kb. 65 ezer tonnányi használt olajat gyűjtöttünk be. Tehát van begyűjtési tapasztalatunk. Ráadásul van újrahasznosítási tapasztalatunk, mert ebből a használt olajból bitument készítünk, ugyanúgy, ahogy az évente mindegy 500 ezer használt gumiabroncsból is gumibitument készítünk. Tehát ezt ki lehet terjeszteni. Vásároltunk Németországban olyan technológiát, illetve vásároltunk olyan üzemet, ami kimondottan most már használt műanyagnak az újra cirkulálására tesz javaslatokat és megoldásokat. Ezeket be akarjuk hozni Magyarországra, ezeket a technológiákat, amihez persze alapanyag kell. Mert azért azt, amikor mi, mert hiszen a vásárlóink azok előírják azt, hogy mennyi újrahasznosított műanyagot építsünk be a termékeinkbe, és amikor mi kénytelenek vagyunk Európa másik részéről behozni műanyag hulladékot, mert Magyarországon nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű és kiszámítható szállítási ütemezéssel ilyen jellegű műanyag. Épp ezért volt számunkra rettentő fontos az, amikor a klímastratégia keretén belül a hulladék hasznosítással kapcsolatos kormányzati elképzelések megjelentek, és aztán a parlament végül elfogadta az új hulladéktörvényt, mert ez pontosan erre kínál megoldást, hogy egy kézbe akarja tenni a parlament, a kormány a hulladék hasznosítást, ami azt jelenti, hogy bárki is lesz az, aki ezt a koncesziót meg fogja kapni, amol már képes lesz az a szerződést kötni, hogy milyen minőségű, milyen mennyiségű műanyagot hozzon, amire mi a technológiát rá tudjuk építeni. Önmagában valakinek ezt a tevékenységet el kell végezni. Ha bárki, aki indul és ezt a tevékenységet el fogja végezni, neki is az lesz az érdek, hogy kiszámítható partnerek vásárolják meg tőlük. Az egyik ilyen, hanem a legnagyobb kiszámítható partner az a MOL lesz. Körülbelül 2030-ra 100 000 tonnányi újra cirkulált, újra feldolgozott műanyagot fogunk beépíteni a termékeinkbe.
1 milliárd dollárt említett a következő 5 évre. Mire fordítják ezt a pénzt? 5 éves ciklusra gondolom előre terveznek, illetve terveztek már eddig is.
Eddig is terveztünk, amikor azt mondjuk, hogy fenntarthatósági, akkor persze mindenki rögtön arra gondol, hogy biztos napelemeket, meg ilyeneket fogunk csinálni. Ezek mind megtérülési kérdések, mert mi nem napelemmel energiát akarunk előállítani, nem az lesz a fő profilja a MOL-nak, hanem olyan beruházásokat akarjuk csinálni, amelyik valahol kiegészíti a mi értékláncunkat. Az előbb említettem ezt a műanyagfeldolgozási profilnak az elindítását, kiépítését. Ugyanígy részt akarunk venni, és meg akarjuk nézni azt, hogy van-e szerepünk, van-e helyünk valahol az ivóvíz előállítása, szennyvíz tisztítások részén. Nézzük, vizsgáljuk ezt a lehetőséget. Részt veszünk a Pannon Egyetemmel a Nagykanizsai Science Parknak a létrehozásában, működtetésére, amelyiknek pont ez az egyik vizsgálati területe, e felé is el akarunk menni. Elkezdtük az Audival és a Szegedi Egyetemmel a szintetikus üzemanyagokról való tárgyalást, megnézzük, hogy abban mi a lehetőségünk. Tehát ilyen szinten, projekt szinten ezek mind indulnak, mind párhuzamosan mennek, és nyilvánvalóan az lesz a nyerő, ahol a technológia már rendelkezésre áll, és amelyiknek a hozzáadott értéke a legmagasabb lesz. És még egyszer, a hozzáadott értéket kétféle szempontból tudom nézni. Az egyik része az, hogy ténylegesen mennyivel eladhatóbb terméket hoz létre. A másik része viszont az, amikor azt látjuk, hogy a szabályozók fognak úgy megváltozni, hogy muszáj megcsinálni. Amit az előbb említettem, ilyenek a taxonómiának való megfelelések, nem lehet különben hozzájutni, vagy nem lehet különben ezt a tevékenységet elvégezni. Tehát ezeket a tevékenységeket már most látjuk magunk előtt. És közben elindítjuk azt a projektünket, amiről itt az előbb beszéltem, amíg a 1,8 millió tonna üzemanyagnak az átkonvertálását jelenti műanyagipari terméké. Ez bitangul nem egy rövid folyamat, ezt 2025-ig nem fogjuk befejezni, de már sok pénzzel fogunk rá költeni.
Mi lesz 2030-ban, majd pedig 2050-ben a MOL főtevékenységi köre? Hogy alakulnak át a mostani arányok, súlypontok?
2030-ban biztos, hogy a jövedelemnek a legnagyobb része még mindig a meglévő downstream és upstream tevékenységekből kerül ki, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy a szolgáltatási szektor kétszámjegyű növekedést produkál most már harmadik, negyedik éve. Tehát egy nagyon komoly fejlődésnek indult el, és még a pandémiás időszakban is korábbi beruházásoknak hála elkezdett növekedni. Biztos az is, hogy pont ez a terület volt az, amelyik a legnyitottabb volt arra, hogy digitalizáljuk a tevékenységünket, az adatot, mint értéket kezdjük el kezelni, és az adattal való bánásmódot teljesen az gondolkodásukba átalakította, és ez ma már a hagyományos, klasszikus üzleti modellekbe is elkezdi egyre jobban elfoglalni a helyét. Miután 2030-ig, a következő 10 évben Közép-Európában még növekedni fog az üzemanyagok iránti kereslet, tehát én továbbra is azt mondom, hogy ez lesz a fő hajtóereje. Egyre nagyobb szerepet fognak kapni azonban az úgynevezett új üzletágak, amik elkezdenek ebbe a körforgásos gazdaságba részt venni, ebbe fognak belecsúszni. Hogy melyik lesz az? Én nagyon bízom benne, bár épp arra gondoltam, hogy 2030-ban, te úristen, én már 70 éves leszek, tehát ezt majd valamelyik utódon fogja pontosan megmondani, de az, amit én látok ma is, amerre fordítjuk át a MOL-t, az egy teljesen új szemléletmód. Tehát az, amikor a körforgásos gazdaság mellett az adatokra épülő, a digitális megoldásokra épülő működés lesz a meghatározó. Akkor, amikor tavaly kidőlt a pandémia, igazából csak egy évvel voltunk azután, hogy robotizáltunk egy csomó tevékenységet a back office-ban. És amikor kitört a pandémia, semmi fennakadás nem volt a back office-ban, mert ők már egy teljesen más struktúrában kezdtek el dolgozni. És ugyanez mondható el gyakorlatilag a lakossági szolgáltatásokról. Azért tudtunk sokkal nagyobb növekedést elérni, sőt növekedést elérni egyáltalán, még máshol a csökkenés volt, mert ezt a tevékenységet végeztük. Ezen alapozva azt mondjuk, hogy 2025-ig mintegy 150 millió dollárnyi megtakarítást kell tudnunk elérni a hagyományos üzletágokban, csak hatékonyságnövekedéssel. És a hatékonyságnövekedés pedig digitalizáción fog alapulni. Azt látjuk egyértelműen, hogy a mai világban ez lesz a meghatározó.
Miért dolgozik egyre több olajvállalat azon, hogy csökkentse karbonkibocsátását, vagy éppen karbonsemlegessé tegye a tevékenységét? A társadalmi felelősségvállalás mellett vonzóbbá tehető így a vállalat, mondjuk a tőzsdei befektetők számára?
Először is, hogy voltak ilyen kísérletek, és ezt nem is nagyon díjazták a zöld mozgalmak, amikor a vállalatok úgy csináltak, mintha kizöldültek volna, de igazából számottevően semmilyen formában nem csökkentették a károsanyag kibocsátásokat. És aztán ezek a kettős beszédek, ezek vissza is ütöttek ezeknél a cégeknél, tüntetések voltak, fölmásztak a fúrótoronyra és hasonló dolgok. Mert hiszen, amikor valaki azt mondja, hogy úgy leszek zöld, mondja egy olajvállalat, hogy eladom az olajmezőimet, az ennél zöld, globális iparágról beszélünk, akkor azt valaki más fogja működtetni, az abszurdum sokkal rosszabb standardekkel, mint amivel eddig működött, mert kevésbé fognak odafigyelni a környezetkárosításra, mint ahogy korábban mentek. Tehát ez volt a múlt. Már azonban megváltozott a helyzet. Mert hogyha megnézzük, hogy egy vállalat tipikusan milyen környezetben működik, ugye meg kell felelni valahol a saját részvényeseinek a profit elvárásának, mert a fenntartatóságnak az egyik alapfeltétel az, hogy profitot kell tudni termelni, hogy újra termelést tudja biztosítani. De a szabályozó hatóságok, azok teljesen más standardeket kezdenek el alkalmazni, és a szabályozó hatóságok nyomás alá helyezik a vállalatokat. Ilyen például tipikusan a széndioxid kvóták, amikor az elején ment a harc, hogy ki mennyi ingyenes kvótát kap, de már messze lehet már látni, hogy ezt lassan el lehet felejteni ezeket az ingyenes kvótákat, nagyon szigorúan szabályozott keretek között lehet hozzájutni, ami azt jelenti, hogy egyre drágább lesz a széndioxid kibocsátás a vállalat számára. És aztán a szabályozó hatóságoknak van egy másik szerepe, amikor úgy kezdik el irányítani a vállalatokat, mint ahogy az európai zöld program is, hogy azt mondja, hogy a beruházásoknak, a zöld programból finanszírozott beruházásoknak a 30%-a legalább az olyanra kell menni, ahol a károsanyag kibocsátás, az Európai Uniós ide vonatkozó irányelveknek, a taxonómiának megfelelő beruházások hajtódnak ebből végre. És ebben a pillanatban már matematikailag értelmezhetővé válik az, hogy e felé terelődnek a vállalatok. És van a harmadik maga a fogyasztó. Mert végsősorban azért fogyasztókból élünk mindannyian. Minden vállalatnak el kell adni a terméket. És amikor a fogyasztók és a részvényeseknek a képviselői egyre markánsabban kezdik el azt követelni, hogy mutasd meg, hogy te mit teszel a klímavédelemért, akkor ezt már nem teheti meg semmelyik vállalat sem az, hogy ezt a kérdést lesöpri a válláról. 10-15 évvel emlékszem, mindenki úgy viselkedett ezekkel a klimatikus kérdésekkel, hogy ugyan már értelmiségi, a kávéházi beszélgetése. Ma már nincs olyan komoly vállalat, amelyik nem mondaná azt, hogy én mit fogok tenni azért, hogy klímasemlegességet elérjek, és mikor fogom tudni ezt elérni. És bizony, ha ezt nem tenné meg, akkor a vállalat működése nem lenne fenntartható. Nem amiatt, hogy a vállalat nem tudna hatékonyan működni, hanem amiatt, mert olyan nyomás alá helyezik ezek az úgynevezett stakeholderek, ezek az érintettek, hogy a vállalat gyakorlatilag muszáj lesz, hogy behódoljon ennek. Függetlenül attól azt kell, hogy mondjam, hogy a világ melyik részén működik.
Van valami fajta verseny ezen a területen az olajcégek között? És hogyha van, akkor a MOL lépésenyrőnyben van-e a többiekkel szemben? Időben lépette?
MOL-nak van egy egész jó története abban, hogy meg tudta mindig előzni a versenytársait. Ez igaz volt akkor is, amikor 2000-ben meghirdettük a regionális stratégiát, ami a regionális növekedésen alapult, mert ez volt az, amikor senki nem akart határon átnyúló tranzakciót csinálni az olajiparban. Mi meg megfogtuk, és itt Közép-Európában elkezdtük a konszolidációt. Szlovákia, Horvátország, Románia, egyre több vállalatot vásároltunk fel, és illesztettük bele abba az értékláncba, amit ma joggal mondhatom, hogy Közép-Európa legjelentősebb nemzetközi vállalatává tette a MOL csoportot. De ugyanígy azt lehet mondani, hogy picit megelőztünk a korunkat akkor, amikor 2016-ban meghirdettük a stratégiánkat, mert mi mertük először kimondani azt, hogy vége az olajipar aranykorának, és el kell kezdeni rákészülnünk a változásra. Nálunk egy beruházás ciklus 7-8 év. Tehát attól, hogy van egy ötletünk, odáig, hogy az meg is valósul, az bizony eltart akkor 7-8 évig. Tehát az, hogy mi 7-8 év múlva tudjunk valamire választ adni, az el kell kezdeni viszonylag korán. És amikor mi ezt kimondtuk, akkor ezzel a mondatunkkal kerültünk be a Wall Street Journalnek a címlapjára, mert azt mondta, hogy végre van egy olajvállalat, amely kimeri mondani azt, amit mindenki szeretne hallani. Aztán utánunk már sokan kimondták ezt, tehát utánunk egyre több vállalat jelentette be azt, hogy elkezdi az átfordítást. Hát ugye ez nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, mert egyszerűen a cash flow termelő képességük viszont olyan mértékben arra lett leállítva, hogy olajat termeljen ki és olajat dolgozzon fel, hogy ebből átalakulni és ebből elkezdeni egy új irányt, olyan belső ellentmondások vannak és olyan belső erőviszonyok vannak, amiket nem könnyű legyőzni. És most, amikor a MOL meghirdette a körforgásos gazdaságba való markáns belépésünket, investíciós programunkat, meghirdettük azt, hogy a taxonómiának meg akarunk felelni 2030-tól fölfelé már minden beruházási forintunkkal, akkor hirtelen mindenki nézett rá, hogy megőrültek ezek, de a befektetők bitangból örültek. Mert a befektetők azt mondták, hogy megint végre megmerjük mondani, és a MOL-nál megszokták azt, hogy nem csak hogy megmondjuk, hanem el is kezdjük megcsinálni, komolyan is veszük. Ez a vállalat mindig is arról volt híres, hogy nagyon, nagyon nagy képessége volt arról, hogy változtasson. Tehát nem befolyásolt bennünket az, hogy de így szoktuk, mindig is így csináltuk, ráérünk még, megvárjuk. Igazából mi itt Közép-Európában, ha nem vagyunk elég gyorsak és nem vagyunk eléggé képesek a változtatásra, akkor nem tudunk túlélni. Ezt mi itt megtanultuk. 2-3-szor annyit kell teljesítenünk, mint bárki másnak. Eddig sikerült. Ezután is fog.
Említette, hogy Közép-Európa meghatározó szereplőjévé szeretne válni a MOL a körforgásos gazdaságban. Hogy? Felvásárlással, vagy a hazai kapacitások bővítésével, vagy magyarországi fejlesztésekkel? Szóval ezt a célt hogy szeretnék elérni?
Ezek mindig vegyes vágottak, tehát egyrészt átalakítással, tehát meglévő üzleti modelljeinknek az átalakításával, a technológiáknak, a know-how-knak, a licenszeknek a megvásárlásával, és saját fejlesztéssel is. Azt tudnunk kell azért, hogy nem vagyunk élenjárók ezekben a licenszfejlesztésekben, bizonyos alapkutatásokat, felhasználói kutatásokat azért elég rendesen leépítettünk itt Magyarországon, és ezeket újra vissza kell hozni. Ezeket az együttműködéseket az egyetemekkel újra elkezdtük felépíteni. De ma még pillanatnyilag élenjáró licenszek megvásárlásával tudjuk behozni a technológiai lemaradásunkat. Csöndbe hozzáteszem persze, hogy ez is remek alkalom arra, hogy átugorjunk fejlődési szakaszokat. Tehát az, hogy például Magyarországon a hulladék szelektálás, az ilyen alacsony szinten áll, viszont mind az uniónak az előírása, mind a saját jól felfogott érdekünk az, hogy sokkal magasabb szintre hozzuk a hulladék szelektálást. Ez pontosan arra lesz jó, hogy át tudunk ugrani ütemet, és a legmodernebb technológiával tudunk belépni erre a piacra. És nekünk nem kell azzal foglalkozni, hogy még ott vannak a beépített, de már elavult technológiáink, mert teljesen új technológiákat fogunk tudni ide beépíteni. Ezt nyilvánvalóan meg kell vásárolnunk, mi nem rendelkezünk ezekkel a technológiai fejlesztésekkel. És végül, de nem utolsó sorban, a körforgásos gazdaságba való belépés az adott esetben teljesen innovatív megoldásokat is tartalmazni fog. Gondoljunk csak arra, hogy például az, hogy Magyarországon a szennyvízben lévő koronavírus nyomokat figyelik és monitorozzák, és az alapján tudják megállapítani, hogy körülbelül mi várható néhány nap múlva egy-egy területen, azt egy magyarországi cég innoválta és hozta be, és ő fejlesztette ki ennek a mérési lehetőségeit. Tehát léteznek ilyen jellegű innovációk, léteznek ilyen jellegű vagy startup, vagy másokkal érettebb fázisban lévő vállalatok, azokat viszont el kell kezdeni tudni ennek a célnek a szolgálatába átfordítani. Tehát ez teljesen vegyes kép lesz, itt nem lesz egy simpla megoldás, és bizony lehet, hogy fölvásárlások is lesznek, ahogy eddig is voltak a mi életünkben. Ezt mi azért ettől nem rettenünk vissza.
Csak saját forrásokra tudnak támaszkodni, vagy be tudnak vonni mondjuk hazai kormányzati, illetve uniós pénzeket is?
Nem vagyunk ebbe különösebben szégyellősek, tehát minden olyan külső forrást, ami akár uniós, akár kormányzati, de be tudjuk bizonyítani azt, hogy a GDP-re milyen pozitív hatása van, természetesen mi is jelentkezünk érte, mint bárki más. Miért ne tennénk? Egyébként pedig se tőkeemelést nem kell nekünk emiatt végrehajtanunk, hogy ezeket a beruházásokat végrehajtsuk, nem lesz kevés beruházás. Az üzleti modellünk ennek a finanszírozására lehetőséget biztosít. De ha megnézzük a Polyol projektet, amelyik talán a MOL történetének legnagyobb úgynevezett organikus beruházása, maga 1,3 milliárd dolláros értékével, ennek a Polyol projektnek a kormányzati hozzáadott értéke olyan magas volt, vagy a nemzetgazdaságnak ahhoz való hozzáadott értéke, hogy több mint 100 millió eurónyi közvetett és közvetlen támogatást kaptunk. Közvetett az adóelengedésből származik, tehát a projekt által megtermelt adónak az elengedéséből, a közvetlen pedig direkt állami támogatásnak a felvételéből. De teljesen, ez egy nagyon egyszerű matematika, ezek mind bizonyíthatóan meg fognak jelenni nemzetgazdasági szinten, ennek a többszöröse lesz a kormányzatnak a bevétel ennek a projektnek a működése után.
És akkor nézzük azt a szegmest, ahol a legtöbben és a legtöbbször találkoznak a MOL-lal. Vélhetően a jövőben milyen lesz a szerepe a kúthálózatnak, hogy alakul át? Folyamatosan bővülnek mondjuk a töltési lehetőségek, a gáz mellett majd lesz hidrogén, elektromos töltő, vagy inkább decentralizálják a töltési lehetőségeket? És néhol lesz elektromos töltő, máshol dízel üzemanyagot lehet vásárolni. Szóval hogy néz ez majd ki?
Az első, amit ki kell, hogy mondjunk, hogy ma úgy vagyunk, mint a 20. század elején, hogy igazából senki nem tudta, hogy mi lesz a nyertes a motorikus üzemanyagok területén. Tehát gőzzel fognak menni, vagy villamos árammal, vagy petróleummal, vagy alkohollal, ezek egymás mellett mentek. És aztán győzött a petróleum, de igazából ez egy kérdőjeles volt, hogy a petróleum lesz a győztes. A gazdaság kitermelte azt, hogy a legkönnyebben, legnagyobb mennyiségben előállítható termék az a petróleum, és ezzel leváltották a lovakat, mert a probléma igazából a ló volt, amit nem bírtak már el a nagyvárosok, mint fuvarozási, szállítási létesítményt, hogy ezt a ronda szót használja. Ma körülbelül ugyanez a helyzet. Nem tudjuk, hogy melyik technológia lesz a nyertes, hogy a hidrogén meghajtású üzemanyagcellás szállítóeszközök, az elektromosak, a gázüzeműek, a bioüzemanyagokkal menők. Ma igazából senki nem tudja a választ. Tehát mi egyet tudunk csinálni, hogy a kereslethez hozzá tudjuk igazítani a kínálatunkat, mert a kiszolgáló helyeink, a több mint 2000 kiszolgáló helyünk, az ugye azok jó helyen vannak, azért telepítettük oda. Tehát azok adjanak szolgáltatásokat. És aztán amelyik majd amikor már lehet látni, hogy az iparban melyik lesz a nyertes, akkor nyilvánvalóan afelé fogunk elkezdeni mi is tendálni. De ez nem a következő 10 év. A következő 10 évben jó esetben a trendet fogjuk csak látni, de még nem a tömeget. Tehát a túlnyomó többség az továbbra is hagyományos meghajtású gépkocsikkal, gépjárművekkel fog közlekedni. Erre nekünk a válaszunk az, hogy legyünk ott, adjuk a szolgáltatást. Most is Magyarországon több mint 70 töltőállomásunkon van elektromos töltési lehetőség, nézzük a hidrogéncellás megoldásokat, és nézzük azt is, hogy abba hol és mikor fogunk tudni, mikor érdemes bekapcsolni, mert ezeknek mind azért rettentő drága az infrastruktúrális beruházási szükséglete, és nagyon alacsony a forgalom, amit rajta el tudunk érni. Tehát az elektromos töltőknek a kihasználtságát, hogyha nézzük, azért, hogy is mondjam, csak közgazdaságilag jelenleg nehezen értelmezhető megtérülést tudnak mutatni. De ezeket a szolgáltatásokat adjuk. És akkor még mindig ott vagyunk, hogy hihetetlenül jó helyen rendelkezünk elárusító helyekkel. És néztük, és erre jött be ez, hogy elkezdtük teljesen más szempontból nézni az adatokat, és Horvátországban éppen most a napokban vezettük be az úgynevezett megszemélyesített loyalty programokat, amikor minden egyes vásárlóra személyre igazítjuk, az ő vásárlási szokásaikhoz igazítjuk azt, hogy ő milyen programot ajánlunk neki, és milyen feltételekkel ajánljuk nekik ezeket a programokat. Mert elképesztő adatbázissal rendelkezünk. Hát gondoljuk csak bele, hogy fél másodpercenként értékesítünk egy kávét a hálózatunkba. Tehát ez egy irgalmatlan mennyiség. És akkor nem beszélek az üzemanyagról, arról, hogy egy ember átlagosan mennyit költ egy töltőállomásnál, egy kiszolgáló helyen, és akkor még milyen szolgáltatásokat tudunk rátenni. Van egy 10 milliós ügyfélbázisunk, van egy napi 1 millió tranzakciónk, milyen szolgáltatást tudunk még erre rátenni, amire az ügyfélnek szüksége van. Csomagoknak a kikézbesítését, pénzügyi műveleteknek, egyszerű pénzügyi műveleteknek a lebonyolítását, egyszerű biztosítási műveleteknek a lebonyolítását. Folyamatosan nézzük és folyamatosan ellenőrizzük, és folyamatosan frissítjük. És ehhez kellett ez a bizonyos adatállománynak az összesítése, fölépítése és elemzése, hogy nézzük azt, hogy mi az, amire valóban szükség van, és mi az, amit nyugodtan dobjunk el, mert igazából se kereslet nincsen rá, se profit tartalma nincsen.
A MOL komplex mobilitási szolgáltatóvá kíván válni a régióban, ezt jelentették be. Milyen területen és mely országokban?
Gyakorlatilag 3 országban vagyunk meghatározó piaci szereplők, Szlovákia, Horvátország és Magyarország. Emellett további 4 országban, benne vagyunk az első 3-ban, ahol a piacon a mi jelenlétünk meghatározó. Nyilvánvalóan ezekre tudunk koncentrálni, mert itt értük el azt a kritikus tömeget, ahol a piaci jelenlétünk megvan. Mobilitás szolgáltatás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy kilométereket értékesítünk, és nem üzemanyagot. Arra próbáljuk átterelni az egészet. Az, hogy ez a kilométer értékesítés, ez miből van, és az előbb felsorolt anyagok közül melyiket fogják igénybe venni, az majd ettől fog függni. De nézzük meg, hogy Magyarországon például beszálltunk az autóbusz gyártásba, ami nem arról szól, hogy autóbusz összeszerelés lett a fő profilunk, hanem arról szól, hogy autóbusz kilométer értékesítés lett a fő profilunk. De ezzel együtt most már évente mindegy 150 autóbusznak a végszerelését folytatjuk itthon Magyarországon, a ITK-ban, Debrecenben, a mi többségű tulajdonban lévő vállalatcsoportnál. Ezek tehát mind olyan tendenciák, amik azt jelentik, hogy kilométert az úton lévőknek a kiszolgálása felé megyünk. De beszélhetünk a flottánkról, 3800 gépkocsi van most már a flottánkban, messze a MOL-on túlmutatóak a kiszolgálásaink, az eredményeink. Beszélhetünk a Budapesten méltán népszerű bérkocsi szolgáltatásunkról, mert hiszen a MOL-imó önmagában az, hogy létezik már egy nagy szó, az, hogy a MOL-imó még mindig túl tud élni, az, hogy azért, mert ott van a MOL mögötte, és az, hogy ez a szolgáltatás mikor lesz egy teljesen elfogadottá, az persze a vásárlói szokásoknak az átalakulását is magával fogja vonni. Ma még mindig többségben vannak azok, akik szeretik, hogy a saját kocsijukba ülnek be, de azért a fiatalokat meg kell kérdezni. A fiatalok már előszeretettel használják ezt. És aztán persze vannak olyanok, amiknek inkább a marketing értéke nagy, bár én személy szerint előszeretettel használom a bérkerékpár rendszereket, mert ez mind Magyarországon, itt ugye mi csak szponzorok vagyunk, de például Pozsonyban már mi telepítettük le, és mi működtetjük a bérkerékpár rendszert. Tehát ez is egy olyan termék, ami igazából nem nagy dolog, de pusztán azt mutatja, hogy bárki, aki az utakon közlekedik, az mi ránk számíthat.
Milyen terveik vannak az autó megosztással? Több autó, nagyobb szolgáltatási terület, újabb városok. Mik a tapasztalatok?
Jelenleg az első számú tapasztalatunk az, hogy a szabályozási környezetet sürgősen meg kell változtatni, mert túl sokat költünk parkolásra, holott ugye valahol ez egy társadalmi érdek lenne, mert egy ilyen jellegű autómegosztó által kínált autó az 4-5 személygépkocsit helyettesít. Ha valami 4-5 személygépkocsit helyettesít, akkor az egy támogatható tevékenység, mert a környezeti terhelés, és a környezetbe beleteszem azt is, hogy parkolóhelyeknek a lefoglalása, de ad abszurdum az esztétikai környezeti terhelést is. Tehát, hogy a környezeti terhelés ezeknek az autóknak lényegesen kisebb, ugyanakkor ugyanazokat a kondíciókat kell, hogy fizessük. Tehát erről mennek a tárgyalások, megy a győzködés, hogy tessék már figyelembe venni, mert ezekkel a tevékenységek ma nem nyereséges tevékenységek. Ezt azért tudni kell, és meddig van jogunk nekünk nem nyereséges tevékenységet fenntartani, égetni úgymond a részvényeseknek a pénzét. Én erre azt mondom, hogy amíg magunknak meg tudjuk magyarázni azt, hogy egy jövőben mutató tevékenységet végzünk, aminek lesz jövőbeni hozama. Ma még úgy látjuk, hogy a Mólimónak van jövőbeni hozama, mert egy népszerű termékről van szó, de a szabályozásnak is utána kell menni ennek.
És akkor a határon túl a zágrábi kormány majdnem fél évtizede jelezte, hogy visszavásárolná az INA-t. Hol tartanak most a tárgyalások 2021 elején?
2021 elején a zágrábi kormány jelezte, hogy továbbra is szeretné visszavásárolni az INA-t. Ez a tömör válasz. A hosszabb válasz az, hogy folynak tárgyalások, a zágrábi kormány megrendelt egy átvilágítást egy nemzetközi befektetési banktól, hogy állapítsa meg, hogy körülbelül mennyit ér az INA. Erről elkezdődtek a tárgyalások. Mi ott ülünk a tárgyaló asztalnál és válaszolunk a feltett kérdésekre. Mi egyszerűen azt mondjuk, hogy olyan van, hogy egy ország megváltoztatja a stratégiáját, hiszen 2003-ban, amikor az INA-t első körben privatizálták, akkor az volt az ország stratégiája, hogyha belépnek az EU-ba, átadják a többséget egy szakmai befektetőnek. Ilyen létezik, hogy megváltoztatja valaki, mondhatja azt, hogy átalakította, átgondolta a stratégiát, és szeretné nemzeti tulajdonba tartani ezt a vállalatot, akkor ezt az uniós jog is elismeri, a magyar jog is elismeri, hozzáteszem, ezt úgy hívják, hogy államosítás, akkor ki kell fizetni azt a költséget, amiben nekünk került ez a gyakorlat, mert az országnak szuverén joga az, hogy megvédje saját magát, és hogy elszámoljon a választók felé, mert az energiabiztonság, az energiaellátás az az államnak a felelőssége, még az unión belül is az adott államnak a felelőssége. Ez tehát a MOL-nak az álláspontja. Aztán, hogy lesz-e tranzakció, vagy nem lesz tranzakció, az azon múlik, hogy a tárgyaló felek hogy értik meg egymásnak az álláspontját. Mi egyet csinálunk mindeközben, hogy ugyanazzal a felelős vállalatirányítási elvekkel kezeljük az INA-t, mint hogyha örökké a MOL csoportnak a tagja lenne. Tehát ugyanúgy vigyázunk a pénzére, ugyanúgy minden beruházást megvágunk, kiszámolunk, végigszámoljuk. Ugyanúgy jutalmazunk és ugyanúgy büntetünk, mint a csoport bármelyik tagjánál. Tehát ebben semmilyen különbözetet vagy különbséget nem tudunk és nem is akarunk tartani, mert másképpen nem lehet működni a mi irányelveink szerint. Úgyhogy mennek tovább a dolgok. 5 év ebben az viszonylatban nem sok idő.
Az elmúlt, illetve az elkövetkező évek beruházásai várhatóan milyen hatással lesznek az osztalékra? Ugye rendszeresen hangsúlyozzák, hogy kiemelt céljuk az osztalékfizetés. Várhatóan hogyan érintik ezek a kiadások az osztalékfizetést?
A MOL-nak robusztus készpénzteremtő képessége van, nagyon stabil pénzügyi lábakon áll. A 2020-as osztalék elmaradásnak egy nagyon prózai oka volt. 2020 áprilisában fogalmunk nem volt arról, hogy a pandémia milyen hatással lesz, meddig fog tartani, és egyáltalán mekkora jövedelmet viszel a MOL-tól. És ezt nem láttuk az év végén se, októberben sem, hiszen nem volt vége a pandémiának, mint ahogy most sincsen még vége. Ugyanakkor ma sokkal többet tudunk arról, hogy mit is jelent ez a járvány, sokkal jobban is tudjuk kezelni. Én nem azt mondom, hogy rosszul kezeltük, csak ma már ilyen hétköznapok részévé vált, hogy itt van ez a járvány, és teljesen természetes, hogy ahogy belép valaki a MOL-nak bármelyik épületébe, azonnal fölveszi a maszkot, mind a hétköznapjaink a részévé vált. Az, hogy lesz-e osztalékfizetés vagy nem, a MOL cashflow-ját azt mindenki látja, illetve látni fogja, amikor meghirdetjük a számainkat a közgyűlési meghívóba, de erről én nekem, mint a vállalat elnök vezérigazgatójának se jogom, se lehetőségem nincsen. Egyrészt mert bűncselekményt követnék el, mert megszegném a tőzsdei szabályokat. Másrészt pedig ez csak legfeljebb a magánvéleményem lehetne, mert az igazgatóság jogosult javaslatot tenni, és a végén a közgyűlés fog dönteni valamikor áprilisban.
És hát ugye volt rendkívüli osztalék is több éven át, ez is fennmaradhat azon túl, hogy igen jelentős kiadásokat terveznek?
A rendkívüli osztalék az mindig akkor van, amikor a látható beruházásoknak a mennyisége, volumene az kisebb, mint a készpénzszeremtő képessége a vállalatnak. Ez azért most nem annyira áll fent, hogy a látható beruházások. Ma látunk beruházásokat, amiket végre akarunk, végre kívánunk hajtani. De ez is ugyanabban a kategóriába tartozik. Ezeket mind megfontolja az igazgatóság, és az igazgatósága szerint fog tenni javaslatot. Igen, létezik ez osztaléknyomás, és az igazgatóság is ennél teljes mértékben tisztában van, hogy a részvényeseknek van osztalék elvárása a vállalattal szemben.
És így a műsor végén a hazai sportéletben milyen tervei vannak a MOL-nak? Növekedhet, illetve növelik a szerepvállalásukat? Mit terveznek?
Most is markáns részevei vagyunk a hazai sportéletnek. Elsősorban a nagy népszerűségnek örvendő csapatjátékoknak. Hozzá is kell tennem, hogy ahhoz, hogy nemzetközi szereplésen egyáltalán szóba kerülhessenek, nekik van talán a legnagyobb szükségük többletforrásokra. És ebbe szerepet kell látni, mert valamivel meg kell mozgatni az állampolgárokat, a fogyasztóinkat, valahol vissza kell adni. És lehet azt mondani, hogy de miért pont erre, miért pont a focira, miért pont a kézilabdára, miért pont arra a sportra, miért pont a harmadik sportra, azért mert bitang jó dolog büszkének lenni a miénkre. És azért én ott voltam az Erzsébet téren, amikor az Európa-bajnokságon megvertük az osztrákokat. És azt az érzést, azt hiszem, hogy soha az életben nem fogom elfelejteni. Szóval nekem ez megadatott. És hogyha ezt tudjuk elérni egy darab mérkőzéssel, egy darab mérkőzésnek az eredményével, hogy ott mindenki egy emberként örült ennek az eredménynek, azt mondom, hogy én ennél többet nem tudok csinálni azért az országért. Tehát ha lehet, és ha tudunk tenni valamit, akkor ezen a területen kell. És meg vagyok róla győződve, hogy a sport ennek a markáns részevője. Persze a társadalmi felelősség vállalásunknak ez a része nem állít meg. Tehát mi ugyanúgy egészségügy, kultúra, gyermekeknek a tehetséggondozás, a tehetségkutatása, azokban mind ugyanúgy részt veszünk, mint eddig, de hát óhatatlanul ahhoz, hogyha valaki az élsportot támogatja, az élsportnak a támogatásból részvétele az nagyvállalatokat kíván, mert sokkal markánsabb pénzösszegekkel jár, azt nem lehet elintézni 1-2 millió forinttal.
És akár a Fehérvárnál is nagyobb szerepvállalásra készülnének, vagy készülnek?
Ha a Fehérvárnak a nemzetközi eredményei jönnének, akkor azt mondom, hogy miért ne, hiszen a marketing értéke növekedhet. De per pillanat a Fehérvárral nem ez a probléma. A Fehérvár most éppen gödörben van volt, remélem már ezt most a múlt időben mondhatjuk, de ez a 6 mérkőzésen elszenvedett vereség az mindenkit, így a szponzort is megütötte. Egy edzőváltás, megnézzük. Én itt a MOL-ban, ahol a vezetőknek az átlag életkora az 40 év alatt van, én itt a MOL-ban hozzászoktam ahhoz, hogy a lendületes fiataloknak, akiknek van ambíciója, elhatározottak, determináltak arra, hogy másképpen is jót csináljanak, azoknak lehetőséget kell adni. Most ez az edzői tím, amelyik lehetőséget kapott a MOL Fehérvárnál, Szivicsi azt hiszem, hogy 39 éves, Juhász Roli az tavaly nyáron fejezte be pályafutását, aktív pályafutását a MOL-nál, Torgelles Annyi szintén most fejezte be az aktív pályafutását, mint 30 év körüli, 30 év és 40 év közötti fiatalokról beszélünk, akiknek van elképzelése. És aki látta ezeket a fiúkat focizni, vagy beszélgetett velük, azt tudták róla, hogy pontosan annyit követelnek másoktól, mint amit ők is megtettek annak idején a pályán. Se többet, se kevesebbet. Na most ez már bőven elég lesz, hogyha ők így állnak hozzá.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Hernádi Zsolt, a MOL csoport elnök vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!